A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Istenünket az esztendő utolsó vasárnapján, hívjuk őt segítségül is, énekeljük a 138-as dicsérő zsoltárunkat, annak az első versét. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét napi igénkből, János evangéliumának első fejezetéből, a 35. verstől a 46. versig terjedő szakasz. A szent igéket leülve hallgassuk meg, áhítattal, illő figyelemmel. János evangéliumának első fejezetéből, a 35. verstől így szól hozzánk Istennek igéje.
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a Messiást, ami azt jelenti, felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöp pedig Bécsádiából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátanáellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánel. Fülöp így válaszolt. Jöjj, és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla. Íme egy igaz izraelita, akiben nincsen álnokság.
Isten tegye áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istenünk előtt imádságos lélekkel. Mennyei édesatyánk, aki a Jézus Krisztusban egészen közel jöttél hozzánk. Megvalljuk előtted, hogy te ezt a teremtett világot, ami számunkra teremtetted, azért, hogy mi ne legyünk egyedül magunkra hagyatva. Amikor tőled elestünk és elveszettek voltunk, akkor te megkerestél és megtaláltál minket egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Eljöttél hozzánk, ő benne, mint egy kisdedben, hogy megláthassuk szeretetednek, oltalmadnak a hatalmát. Köszönjük, hogy nem csak megbékélést teremtettél közted és köztünk, hanem egyúttal utat is nyitottál hozzád, és reménységet adtál mindannyiunknak. Íme most ennek az eszendő utolsó vasárnapján, amikor előtted vagyunk, ezt halljunk meg neked. Nem gondoltuk volna ennek az évnek a kezdetén, hogy mi minden történhetik meg velünk, és most köszönjük, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk, és hálát adhatunk neked. A te gyülekezetedként vagyunk most együtt, és egymás közösségében lehetünk, hogy együtt hívjunk segítségül, együtt fogadjuk a te igédet, és együtt magasztaljunk énekszóval. Ne tekints most bűneinkre, hanem nézz egyszülött fiadnak a irgalmas kegyelmére, add nekünk szent lelkedet, hogy tetszésedre legyünk itt és most. Engedd, hogy szívből imádkozhassunk hozzád, és segíts, hogy a te dicsőítésed örömmel szólaljon meg a szívünkből. Add most különösen, hogy nyílt szívűek legyünk mindarra, amit beszédedben szólsz hozzánk, és add meg, hogy amit meg kell hallanunk személyesen, azt meg is hallgassuk. Semmit ne tegyünk hozzá, el ne vegyünk abból, hanem hadd lehessen életté, valósággá a mi életünkben is. Mindezeket a mi Úrunkért, Jézus Krisztusért kérjük. Őtőle várjuk a kegyelmet, hallgass meg imádságunkban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és egy szép zene számot hallgassunk meg, orgona számot. A 276. dicséretünknek egyik szép dallama lesz ez, szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel felragyog. A Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található felolvasott igény folytatásában, János evangéliumának első fejezetének 48. versétől az 51. verssel bezárulva. Nátánáél megkérdezte Jézustól, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp ide hívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánáél így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, hiszel, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Majd ezt mondta, bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Szeretett testvérek, karácsony után elmondhatjuk, hogy ahol az Isten igéje testé lesz, ott mindig felragyog az Istennek a dicsősége is, mégpedig a törékeny emberi testben. Valahogy úgy vagyunk ezzel, mint amikor az örökké valóság napfénye rásüt egy-egy életre. Sokszor ez az érzésem, amikor temetésen meg kell állnom, ott vagyunk egy koporsó mellett, és akkor érzi az ember, hogy az ember létnek minden gyönyörűsége, minden szépsége, minden ragyogása előtűnik a töredékességben is, az elesettségben is, a halál fájdalmában is, egyszerűen csak azért, mert az isteni fény, az örökké valóság napsugara beragyogja azt az életet, és ezáltal egészen új fénytörésekben jelenik meg ott és akkor Istennek a dicsősége. Hát még akkor, amikor az egyszülött fiúban, a Jézus Krisztusban jelenik meg, egy törékeny emberi testben, de mégis az Istennek az élete és az ő dicsősége. Így karácsony után még különösebben érzékeljük ezeknek a soroknak a tartalmát, a lényegét, amelyet most hallottunk, hiszen éppen erről van szó, hogy az emberi életekben e földre jött Jézus Krisztusnak az élete, dicsősége, sugarai miképpen ragyognak fel, és miképpen teszik az emberi életet elhordozhatóvá, valóságossá és széppé is. Arról van szó, hogy Isten eljött ide hozzánk és közénk az egyszülött fiában, azért, hogy találkozzék velünk. Ahogy olvastuk ezeket az igéket, láttuk, hogy többszörös találkozásokkal van dolgunk. És ezekben a találkozásokban nem csak arról van szó, hogy találkozik az élő Isten fia velünk, hanem egyúttal arról is van szó, hogy ebben valami többlet is megmutatkozik, nevezetesen arról van szó, hogy az Isten Anyaszent Egyházának a kezdete, a modellje mutatkozik meg ezekben a sorokban, amelyeket itt látunk. Hiszen örök példák mindazok, András is, Péter is, utána aludtuk Fülöp és Nátánael is, ezek a prófétai sorsok, ezek a tanítványi sorsok, amelyek fölmutatják előttünk az Istennek a dicsőségét. Tehát nem csak egyszerű emberi találkozásokról van itt szó, hanem sokkal inkább arról a belső törvényszerűségről, ahogyan az Anyaszent Egyház megszületik itt ebben a világban. És én azt gondolom, testvérek, hogy az eszembe utolsó vasárnapján, amikor előttünk volt éppen a karácsony, mégpedig egy olyan karácsony, amely minden sallangjától megfosztott a járvány, és megkérdeztük magunktól, hogy csak hangulat-e, fény és világítás a karácsonynak az öröme, vagy pedig ennél sokkal több, sokkal nagyobb, éppen ilyenkor értjük meg ezekben a leegyszerűsödött ünnepléseinkben a lényeget, a magot, a törvényszerűséget, hogy Isten valahogyan így akar alakká válni, testté lenni, és életté lenni mindannyiunknak az életében ezekkel a találkozásokkal, vagyis így sarja ki az Anyaszent Egyház. Nyilvánvalóan nem önmagát másolja itt az élő Isten, amikor az ő Anyaszent Egyházát újra és újra megalkotja és létrehozza ebben a földi világunkban, de mégis megvannak ezek a belső törvényszerűségek. Hadd mondjam azt is, hogy nem csak valami kereső lelkekről van itt szó, Hallottunk keresztelő Jánosról, annak két tanítványáról, akik szerették volna megismerni, meglátni és megtalálni Jézust, és keresztelő János éppen a maga feladatának megfelelően ezt teszi most, hogy Jézushoz vezeti ezeket a tanítványokat. Mekkora alázat, mekkora egyszerűség van ebben a dologban, hogy az, aki addig egyedül volt, most egyszer csak a második helyre kell állnia, úgy, ahogy mondja is, sokan ismerjük Grünewaldnak, Matthias Grünewaldnak az Isenheimi oltár című nagyon gyönyörű oltárképét, ahol ugyan a bibliai és a időbeli törvényszerűségektől függetlenítve, de mégis a teológiai lényeget festette meg a festő, amikor arról van szó, hogy a Krisztus Urunk ott van a Golgotai keresztfán, és ott van előtte keresztelő János, aki már egyébként a valóságban már régen meghalt, mégis ennek ellenére tudja, hogy Isten gondolatában Jézus az első, és göcsöletös ujjával rámutatva Jézusra azt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállani. A növekedésnek és az alábbszállásnak a törvényszerűsége mutatkozik meg éppen ebben a csodálatos jelenetben, amit a megfestett a festő a teológiai gondolatnak a csodás megvalósításával, és most egyúttal pedig azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi ennek a világnak a bűneit. Mert tudja, érzi és érzékeli, hogy az Isten csodája ragyog föl a Krisztussal való találkozásnak az örömében, szépségében és szentségében. Íme az Isten báránya. És ezzel az alázattal mutat rá arra a csodára, hogy íme itt van az Isten közöttünk, és nekünk meg kell benne, a benne való találkozásban az életet, az örök életet találnunk. Az első páros, akiről itt szó van a felolvasott igényben, így halljuk, ez a két tanítvány, akiről hallottuk azt, hogy oda akarnak menni az Úr Jézushoz. De valamilyen módon nem mernek, nem eléggé bátrak. És akkor látjuk azt, hogy Jézus megfordul. És akkor, amikor megfordul, akkor érzékeljük azt, hogy ebben a fordulatban megint Jézus életének a nagyszerűsége mutatkozik meg. Újra és újra az a törvényszerűség, hogy akik tétova módon keresik őt, azokhoz odafordul az Úr Jézus Krisztus, és ő teszi meg az első lépést, és azt kérdezi tőlük, hogy mit kerestek. Ebben a csodában, amit lehet látni, újra és újra átéljük mi magunk is életünknek ezt a végső nagy beteljesedését, ahogyan mi magunk is találkoztunk talán annak idején Krisztussal, mert mindig ő teszi meg az első lépést az életünkben, bármennyire is gondoljuk őt, hogy mi tértünk meg, mi tettünk róla vallást, mindig Isten munkálkodik minden gondolatunknak, minden érzésünknek a mélyén, és az Isten fordul oda. Augustinus, a nagy egyházatya gyönyörűen fogalmazta meg, amikor azt mondja, nem találtalak volna meg téged, ha te már korábban nem kerestél volna engem. Vagy pedig fordítva, ha te nem találtál volna meg, akkor én nemigen kerestelek volna téged. Ez az a nagyszerű léte az életünknek, hogy az élő Isten, amikor itt van velünk és közöttünk, akkor első lépésként tesszük meg, mert mi soha nem kerestük volna őt, hogyha nem lenne ott az életünknek a kezdetén. Mit kerestek? János evangéliumában, testvérek, Urunknak ez az első szava. A hozzájövő emberhez szól és azt mondja, mit keresel? Emlékszünk, amikor ott volt a Getsemáné kertben, és jöttek azok a martalócok, hogy elfogják őt, akkor megkérdezte őket, ugyanúgy János evangélium a tanúbizonysága szerint, kit kereste. Ma pedig, amikor keressük őt, azok, akik Jézus közelében vagyunk, akkor érzékeljük igazán, hogy Jézusnak ez a szava újra és újra hozzánk, mit kereste. Mit kerestek az ünnepben? Csupán hangulatot-e, vagy pedig engem kerestek, vagy életeteknek az értelmét, a tartalmát, a célját, mit keresel ember? És lehetne kitágítani ugyanezt a gondolatot, Európa, mit keresel? Mit keresel Európa, amikor szétnézel ebben a világban, amikor mindenféle vallásba belekóstolsz egy kicsit, amikor járod az életnek az országútjét, és mindenfelé szétnézel, mit keresel? Engem kereselek? Kit kerestek? Mit kerestek? És vajon hozzánk jött-e, és megtalálod-e azt, amiről itt szó van? Európa, mit keresel? Egyedi ember, család, közösség, soproni reformátusok, mit keresek? Mi az, ami az életeteknek a léte, a célja, a tartalma? Karriert, vagyont, egészséget, boldogságot, szép életet. Mi az, amit keres az ember? És azt gondolom, hogy egy eszendőnek az utolsó vasárnapján, amikor illik hozzánk, hogy számvetést tegyünk, hogy miért és hogyan volt ez a mögöttünk lévő egyetlen év, amelyre bizonyára mindannyian azt fogjuk mondani, hogy soha halálunkig el nem fogjuk felejteni, mert ilyen évet nem éltünk át, amikor lecsupaszódik az emberi lélek, amikor minden-minden, ami fölöslegessé válik, és az életünkért remegünk, akkor megkérdez bennünket Krisztus, mit keresel lélek? És hogyha tudunk erre igazán válaszolni, hogy Uram, én téged kereslek, te vagy az, akiért elindultunk, akkor Jézus megért bennünket, és együtt lesz velünk, mert hiába arról van csak szó, hogy mit kerestek magyar népünk, mert ebben a keresésben akkor Jézus válaszol nekünk, és azt mondja, jöjjetek és lássátok meg. Jöjjetek és lássátok meg, ahogy hallottuk is az igében, akiről Mózes és a proféták bizonyságot tettek, az van itt. Úgy, ahogy énekeltük is, legalábbis talán otthon, családban, az egyik szép énekünkben, eljött már, akit a szent proféták vártak, eljött már az, akiért óhajtoztak a királyok, itt van velünk és itt van közöttünk, és most, akiről jövendőt mondtak, itt van velünk az áldott Jézus Krisztus. És amikor azt mondja, hogy jöjjetek és lássatok meg, akkor azt kérdezi, hogy hol laksz? Hol van a te lakásod, a te otthonod? És János evangélium ebben is tovább lép a másik három evangéliummal szemben, ahol Jézussal való együttlét azt jelenti, hogy követés. Többi evangéliumban mindenütt arról van szó, hogy jöjj és kövess engem. Itt pedig Jézus azt mondja, gyertek a lakásokba. Jézus lakóközösséget, otthonközösséget, családi közösséget ajánl föl neked és nekem, és ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy azt mondjuk, hogy ahogy ő mondja, hogy jöjj és nézd be a házamba, és hogy hallottuk, délután 4 óra volt éppen akkor, mert a tanítványi életben ez olyan csodálatos pillanat volt, hogy még az óráját is följegyezték, mint hogy nagyon sokan hívő emberek megtérésüknek, Istenhez való fordulásoknak a pillanatát is megőrzik, egy életen át is abból élnek. Itt is erről van szó, hogy jöjjetek és lássátok meg, és ez egyúttal ez az életközösség azt is jelenti, amit valóságosan is jelent ez a szó, csak történelemben szoktuk megtanulni, hogy Krisztus előtt és Krisztus után, hogy megosztódik az idő, a saját életünkön belül is ugyanígy osztódik meg az életem a Krisztus előtti, és a Krisztus utáni, a Krisztussal való életem, a vele való szent és áldott otthonközösség, családi közösség és lakóközösség. Amikor erre gondolunk, akkor ez a két tanítvány így indul el. Ott van András, akinek a nevét föl is jegyzi a Szentíró, és nem tudjuk, hogy ki lehet az a másik, hiszen nincs megnevezve. És természetesen nagyon sokat gondolkodtak azon a írásmagyarázat, hogy ki lehet ez. És a legegyszerűbb magyarázatunk talán az, hogy maga az evangélista János, aki fölírta ezt a történetet, följegyezte, még az óráját is tudta, mert ilyen minden bizonnyal a saját életének a története volt ez, és ebben a csodában leszettünk részesek, hogy igen, így vannak együtt a tanítványok a páros küldetésben, amikor két embernek ez a feladat, hogy Jézus azt mondja neki, hogy jöjjetek és lássátok meg, hogy mit jelent az isteni élet. És ennek a két tanítványnak feladata van. Csodálatos az András feladata és küldetése is. Testvérek, sokféle szolgálatról szoktak beszélni most itt az Anyaszentegyházban. Én hadd javasoljak egyet, az úgynevezett Andrásféle szolgálatot. András az ugyanis János evangéliumában, aki mindig oda vezeti a lelkeket az Úr Jézus Krisztushoz. Itt is. Mégpedig tudjuk, hogy András, amikor megtudta, hogy ő a messiás, akkor elment az ő testvéréhez, a nagy későbbi apostol fejedelemhez, Péter, ez az kis testvér, és azt mondta, hogy megtaláltuk a messiást. Ez a csodálatos dolog, hogy János evangéliumában három ponton is ez a gyönyörű András szolgálat fölragyog. Ne Péterről beszéljünk most, hanem az Andrásokról, akik második helyen talán nagy alázattal, de végzik a maguk feladatát az Isten világában. Itt elvezeti a testvérét, akiből lesz majd a nagy apostolfejedelem, Péter apostol. A hatodik fejezetben, amikor arról van szó, hogy 5000 ember ott van Jézus Urunk körül, és hallgatja a tanítását, és megéheznek, és enni kellene adni nekik, és nincs enni való ott a pusztában, akkor András az, aki egy kisgyermeket oda vezet az Úr Jézushoz, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, és András lesz az, aki oda viszi az Úr Jézushoz ezt a kicsi gyermeket. Mert ez az Andrások szolgálata, akik 5000 embernek a közelében, ahol nincs mit enni, észreveszi azt az egyetlen, azt a kicsi gyermeket, akinél van valami, amit oda lehet vezetni, akit oda lehet vinni az élő Jézus Krisztushoz. És amikor a 12. fejezetben arról hallunk a Szentigében, János evangéliumában, hogy a görögök keresik Jézust, és azt mondják, hogy látni szeretnénk ezt a mestert, akkor ugyancsak András az, aki oda vezeti Jézushoz ezeket a görögöket. Tehát látjuk ezt a csodálatos szép feladatkört. Otthon a családom körében oda vezetni azt, aki Jézusnak a közelébe való. És utána oda vezetni a nagyobb közösségben, a gyülekezet közösségében, akik Jézust hallgatják, hogy valóban Jézussal találkozzanak. És utána tágul a kör, és oda vezetni az idegeneket, a görögöket, akik még csak hallottak Jézusról, de nem látták még, és találkozni szeretnének vele. És ott van András, és végzi a maga áldozatos szolgálatát. Ugye mennyire nem hallottunk Andrásról, hogy milyen feladata van. Van a három híres, a Péter, Jakab, János, és itt van ez az Andrásféle szolgálat, amely végzi hűségesen, csendesen, otthon a családban, a gyülekezetben és a nagyvilágban a maga szolgálatát és feladatát. És ott van a másik is, akiről feltételezzük, hogy János evangélista, aki pedig megírta Jézus Urunk történetét, ez a csodálatos evangéliumot. Mennyire nagyszerű ennek a két embernek a szolgálata, és mindezek mögött ott áll valaki, Keresztelő János, aki lemondva önmagáról azt mondja, néki növekednie kell, nékem pedig alászállanom. És ahogy ez a két valaki végzi a maga feladatát, a maga sorsát, itt hallunk egy újabb párosról. Fülöpről és Natanaelről. Fülöp és Natanael, akik bétsajdaiak, és ők azok, akik azt mondják, hogy megtaláltuk a messiást szintén. Megtalálták a messiást, és oda vezetik a többieket is Jézushoz. Fülöp csodálatos módon megérzi a maga dolgait, és azonnal rá figyel arra, hogy igen, ő a messiás. És fölbullanuzzudul felük benne a hitvallástétel, hogy ő az Istennek a elküldött messiása. Ott van Nátánájál, aki talán még kérdezősködik egy kicsit, hiszen hallottuk az igében, hogy vajon származhat-e Názáretből bármiféle jó dolog. Hiszen Názáret nincs benne abban a listában, ahonnan várták annak idén a zsidók a messiást. De földrajzon, életrajzon és mindenen át fölragyog az Isten dicsősége egy másik emberen, és aztán halljuk, hogy itt Natanael is megadja magát. Hiszen tanulmányozza a Szentírásot a fügefa alatt, ért, ismeri az írásokat, a prófétai jövendőléseket, ígéreteket, és tudja, hogy kell valakinek jönni. És amikor Jézus azt mondja, hogy láttalak téged a fügefa alatt, akkor azt mondja, én már hiszek is benned, ha te ilyen nagyszerű távolvalátó vagy. És azt mondja az Úr Jézus neki, ne ezért higgyél, Nátanael. Nem ez a lényeg, hogy én távolvalátó vagyok-e vagy sem, hogy én miket tudok produkálni ebben a világban, hanem egy dologért higgy csak, amiatt, hogy beteljesedik az Istennek az áldott és drága sokféle ígérete, amelyet te éppen ott olvasol a Szentírásban, ez az egyik. A másik pedig, amire utal, hogy az Isten angyalait meglátod, majd megnyílt eget látsz, mert ez az a csoda, amely most teljesedik be én bennem, a Jákobnak az álma. Jól ismerjük Mózes első könyvéből, amikor Ézsau haragja előzi az atyai háztól a testvért Jákobot, és ő ott bolyong a pusztában is ráesteledik, és ott csönd és sötétség veszi körül, és ott bánatában, szomorúságában egy követ tesz a feje alá, és álmodik. Árvaságban van a lelke, körülötte csend, a pusztaságnak a csendje is az árvasága, de megnyílik fölötte az ég, és Isten angyalai repdesnek ott fölötte. És kérdezhetjük, lehet-e valaki árva, ha megnyílt fölötte az Isten ege? Lehet-e valaki árva, ha fölötte ott röpdös Isten angyal seregének a sokasága? És amikor erre gondolunk, akkor látjuk azt, hogy igen, valóságá lesz Jézus Krisztusban, ezt akarja mondani Nátanaelnek Jézus, Nátanaelnek, aki ismeri a Szentírást. Igen, megvalósult mindaz, amiről Jákob csak álmodott annak idején, hogy egy létra fog lenni, lesz majd ott az ég és a föld között, és ez a létra valósággá lett, élő kapcsolattá lett most ég és föld között. Nem úgy, ahogyan a költő Vörös Sándor mondta annak idején, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, nem ilyen belső humanista megoldásról van itt szó, hanem sokkal inkább arról, hogy az élő Jézus Krisztus az, aki eget és földet egybe kapcsol, eljön ide hozzánk és közénk, és valóságá lesz az életünk. És ahogy mondja is, veled vagyok, megőrizlek, nem hagylak el, és visszahozlak téged ugyanerre a földre, vagyis azt mondja, hogy én most számodra csodálatos célt és utat adok, veled leszek és veled maradok. És akinek ilyen életcéljai vannak és lehetnek, azok megértik azt, hogy csodálatos az Isten szeretete mindannyiunk számára, mert ezt hirdeti a karácsony is, valóságá lett az ősi álom, a Jákobféle álom, mert Isten eget és földet egybe kapcsolt egyszülött fiával, és nekünk csak az a feladatunk, hogy rátaláljunk. Ő volt az ige, akit Isten elküldött ebbe a világba, és ez az ige egybegyűjti mindazokat, akiket egybe kell gyűjteni. Úgy, ahogyan a iskolai kémia óránkon, hogyha egy sós oldatba belehelyeztünk egy cérnaszálat, az maga köré gyűjtötte a sókristályokat, így gyűjti össze Isten gyülekezeteit ebben a világban, mindazokat, akik az övéi, és a te feladatod és az én feladatom éppen ez az András féle szolgálat, hogy odahaza, családban, gyülekezetben, ebben a világban, amelyet az Isten ránk bízott, el tudjuk végezni ezt az áldott, drága, szent szolgálatunkat. Adja az élő Isten, hogy az új évben majd, most amikor számvetést teszünk, mi volt jó, mi volt rossz, akkor ezzel az új lélekkel, ezzel a megújult életszemlélettel tudjuk folytatni azt, amit az Isten ajándéképpen adott nekünk. Amen. Csendesedjünk most el, testvérek, és forduljunk mennyei atyánkhoz, szívünket hozzá emelve. Örökkévaló Istenünk, atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük azt, hogy te mindent megtettél azért, hogy nekünk ne kelljen nyomorult módon végigküzdenünk ezt a földi életünket, és ne kelljen nyomorultul elpusztulnunk bűneink miatt. Hogy ne azzal töltsük napjainkat és éveinket, hogy csöndesen vagy hangosan egymást öljük itt a világban. Köszönjük, hogy voltak a mi életünkben is már csendes pillanatok, amikor meghallottunk téged, voltak életünkben emberek, akik bizonyságot tettek rólad, és mi meghallottuk ezt a bizonyságtételt, és követtük őket, és még inkább köszönjük, hogy te hozzánk fordultál, Istenünk, élethelyzetünkben. Úgy, ahogyan odafordult az első tanítványi párhoz Krisztus, és megkérdezte, mit kerestek. Így fordulsz most is hozzánk, és a karácsony ennyit jelent csak, mit kerestek, engem-e, vagy valami mást? Az én életembe akartok belekapcsolódni, vagy valami más keresztet? És amikor felbozdulunk, Urunk, akkor adj nekünk erőt is ahhoz, hogy hosszantartó, életig tartó beleszeretés legyen mindaz, amit mi most megélünk és átéljük. Köszönjük a szent indításokat, köszönjük ígédnek szólítását, az, hogy te velünk vagy, és újra meg akarsz szólítani. Bocsáss meg, Atyánk, hogy éppen egy esztendőnek a végén meg kell vallanunk. Oly sokszor elhaltak már ezek a vágyak és elhatározások bennünk, amelyek hozzád vezettek volna. Nem véletlenül történtek ezek, mert miattunk haltak el. Csendben néztük, hogyan pusztul az új élet csirája bennünk, vagy a mellettünk lévőben. Nem mertünk rálépni a te utadra, féltünk tőled, tisztes távolságban követtünk csak téged, és köszönjük azt, hogy felénk fordultál, és te végtelen türelemmel hordozod azóta is mindannyiunknak az életét. És most is megszólítasz ebben az Isten tiszteleti közösségben, és hiszük, hogy újra és újra ezt fogod tenni életünknek minden napján. Add, hogy senki ne legyen most itt közöttünk, akik ezek után elzárkózik tőled, hadd ismerjünk meg téged, az egyedül igaz Isten, és akit te elküldtél, Atyánk, a Jézus Krisztust, és add, hogy ebben számíthassanak mások is ránk, hogy ott legyünk a mi András szolgálatunkkal, imádságainkkal, bűnbánatunkkal, megújuló hitünkkel. Ezért kérünk most téged, Atyánk, hogy szűj újjá minket, és tégy igazán szent lelket áldásaival teljessé, hogy tudjunk szolgálni abban a körben, ahova állítottál minket. Most is szolgálni kívánunk, amikor eléd visszük azokat az életeket, amelyeket ránk bíztál. Kérünk, tedd a mi családunkat, otthonunkat, életünket szent gyülekezetté, ahol te magad is otthonos vagy, ahol hallgatunk rád, ahol te vagy a családfő, és tedd ezt a közösséget szent családdá, ahol mindenki fontos mindenki számára. Így hadd imádkozzunk most a gyászoló testvérekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyatott életekért, akikre talán senki nem nyit ajtót. Hadd legyünk mi magunk azok, akik megyünk, szolgálunk, keresünk, hívunk és szólítunk másokat is. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy a tőled kapott szeretettel, hűséggel és élettel tudjunk szolgálni, hogy mindaz, amit elkezdtél az emberi szívekben, azok váljanak teljességgé és valósággá. Így kérünk, hogy áld meg majd az elhangzó vallástételünket, bizonyságtételünket, és áld meg bennünket azzal a hittel, hogy mindenkiért tudjunk imádkozni. Urunk, sokféle ember van most szívünkben, de különösen is betegeinkért imádkozom. Légy velük áldó szereteteddel, amikor nehéz még a látogatás is, amikor csak talán telefonnal, gondolattal, szóval tudunk valamit mondani, de légy velük áldó szereteteddel, és áld meg világunkat, otthonunkat, hogy mindaz a járvány adta szorongás, amely itt van bennünk, az elhalkuljon és elcsendesedjen. És add meg azt, hogy akik dolgoznak éppen most ezen a napon és ünnepen is, azok is a te szeretetedben tudják végezni munkájukat, feladatokat az életért, az egészségért, a többlétért, a vigasztalásért és a bátorításért. Krisztus Urunkért kérünk, Atyám, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom testvérek a figyelmet az adakozásra, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdetésképpen csak annyit szeretnék a testvéreknek mondani, hogy az esztendő utolsó napján, december 31-én 5 órakor tartunk háladó Isten tiszteletet, január 1-én pedig délelőtt 10 órakor lesz a könyörgő Isten tiszteletünk, amikor az előttünk lévő és Isten által adott új lehetőségekre és új esztendőre kérjük majd az ő kegyelméből az ő áldását. Az Úr legyen gyülekezetünk, közösségünk őriző pásztora, és így énekeljük testvérek a 422-es számú énekünk első és második versét, amely éppen Jákob álmára utal, és így legyünk együtt, utána pedig nemzetünk imádságát a himnusz énekeljük el.